Mit gondoltok, minek köszönhető az, hogyha történik valami a világban? Bármilyen eget, földet megrendítő esemény. Egy gyilkosság, egy orvgyilkosság, vagy egy torony leomlik, vagy pedig földrengés, vagy bármi. Akkor az emberek általában két narratíva közül választanak. És mindenki beáll valamelyik narratíva mögé. És nincs más. Tehát nincsen egy másik látásmód, nincsen egy másik szemlélet, ami eltérne az A vagy a B verziótól. Én nem ismertem Charlie Kirk-öt, azonban nem kerülhettem el, hogy találkozzak a szörnyű tragédiával, ami történt a tegnapi napon. És úgy valahogy azt éreztem, hogy nem szeretnék én erről beszélni, nem akarok én mindenbe belefolyni, minden lébe kanál lenni. De úgy néz ki, hogy ezt sem kerülhettem el. Ezért néhány szóban elmondanám, hogy mi az, amit láthatok Isten kegyelmától, és fohászkodom, hogy az Úristen könyörüljön rajtam, és adjon nekem megfelelő gondolatokat és szavakat, hogy ne egy ilyen saját vélekedést prezentáljak ebben a felvételben, hanem azt mutassam meg, amit azt a nézőpontot, amit elég sokan figyelmen kívül hagynak a tragédia kapcsán. És ami szomorú szerintem. Szomorú, főképp a keresztény hívők esetében mindenképp szomorú, hogy ők fújják ezt a jobboldali narratívát, és ugyanaz a szörnyűködés, ugyanaz a borzonkás, ugyanaz a sajnálkozás. De nincsen egy ilyen mélyebb látás. Valamiért nem akar megtörténni. Nem azt mondom, hogy én most hű de jól meg fogom mondani a tutit, nem is akarom, hanem tényleg, mint mondtam, Isten kegyelmezzen, hogy tudjam azt mondani, amit mondanom kell ebben a felvételben. Nem terveztem, hogy fogok beszélni erről, azonban jött egy érdekes gondolat, körülbelül egy 20 perccel ezelőtt. És pedig az a gondolat, hogy mit jelent az, hogy mennyei jutalom. És azt gondolom, hogyha megértjük, hogy mi az a mennyei jutalom, egy teljesen más megvilágítást kap a történet. A Charlie Kirk tragédiája. A rövid válasz a kérdésre, amit én megérthettem mostanig, a saját bőrömön megtapasztalhattam, és a Biblia alapján megérthettem, az, hogy a mennyei jutalom az, hogy azért, amit teszünk és cselekszünk, azért nem várunk senkitől semmit, emberektől dicséretet, semmilyen jutalmat, sem lájkokat, sem hatalmas rajongói tábort, sem pénzt, sem hírnevet, sem népszerűséget, popularitást, semmit nem várunk cserében. És lehet, hogy ettől függetlenül kapunk, mert valamelyest azért nem mondhatom azt, hogy teljesen ismeretlen személy vagyok a magyarság köreiben, én sem. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy engemet nem kísértett meg, és nem kísért meg az a gondolat, hogy többen figyeljenek rám, legyek népszerűbb, populárisabb, tömegszerűbb. Tehát minden rossz benne van, abszolút minden rossz. Azonban tudom, hogy nem az a cél, hogy én népszerű legyek, populáris legyek, hanem az, hogy hűséges legyek, mindenek előtt és mindenek fölött. És még azt sem mondhatom el, hogy nekem sikerült. Nekem ez jól összejött. Nem igaz, sajnos nem igaz. Sajnos engedtem az ördögnek én is az agyamban, az elmémben, sokszor. Isten kegyelmezzen nekem. És olyanra is vágytam, amire nem kellett volna vágyjak, amire nem a lélek vágyott, hanem az én testem, az én földi egóm vágyott. Azonban az Úristen eléggé megszorongatott, és most is szorongat. Néha nem kellemes, de üdvös, mindenképp megéri. Mert különben én is elcsúsznék, vagy még jobban elcsúsznék, mint ahogy eddig is elcsúszhattam. És kevésbé fókuszálnék a mennyei jutalomra, és sokkal inkább fókuszálnék a földi jutalomra, amit kaphatnék azáltal, hogyha próbálnék úgy beszélni, hogy azáltal a beszédem által a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. A mennyei jutalom az, amikor azért a munkáért, amit az ember elvégez, Istentől kap békességet. Istentől kap békességet és lelkörömöt, nyugalmat, békés, átaludt éjszakát, álmokat, vigasztalást. És ez úgy válik nyilvánvalóvá, hogy én mennyei jutalmat kaptam, hogy földi értelemben sokszor pont az ellenkezőjét kapom. Például azt, hogy én vagyok a társadalom szemete. Ezt érzem, tehát fizikai értelemben én vagyok a társadalom szemete. Az én értékrendem, az én normáim semmiképp nem felelnek meg a mai társadalom értékrendjének, normáinak. Megvetést kapok bőségesen, és hiszem, hogy vannak emberek, akik szóba állnak velem, némelyek, csak illemből állnak velem szóba. Olyan óvatosan csak, hogy éppen csak, hogy köszönjük egymást, szia, hogy vagy, kösz szépen, én is hál' Istennek, viszlát. Ezt én érzem, és tudom, hogy ez így van, sajnos. És nem igaz, hogy mindig békességem van nekem amiatt, hogy az emberek így állnak hozzá, ahhoz, amit mondhatok, amiről beszélhetek. Valamikor eléggé megszomorodok, és úgy érzem, hogy nincs értelme annak, amit csinálok. Azonban, hogyha én hűséges vagyok az elhívásomhoz, még úgy is, hogy a legértékesebb kincsért, amit ember adhat egy másik embernek, cserében nem, hogy semmit nem kapok, hanem rosszat kapok, megvetést, lenézést. Pletyka meg minden, talán megbalondultam, megőrültem, elmentek otthonról, meg ilyenek is. Hiszem, hogy sokan haragusznak is rám Gyergyóban. Főképp miután bementem a karácsonyi éjféli misére. És elmondhatom, az Úristen kezdte kimunkálni bennem, hogy ne legyen semmi elvárásom, nehezterésem se legyen. Ha valaki nem tudja egyből elfogadni azt, amit mondok, nincsen semmi gond, talán majd később. És ez az én mennyei jutalmam, hogy földi értelemben, még ha nem is kapok semmit, vagy ha rosszat kapok, akkor is érzem, hogy az én fizetségem valahol már a szívemben van. Ez a mennyei jutalom. A visszajelzésektől függetlenül, az emberek véleményétől függetlenül, a megvetéstől függetlenül van békességem, mert Isten adja a békességet arra az elhívásra, amit ő ad az ő gyermekeinek. Tehát nyilván a mennyei jutalom az sokkal több ennél, mert hogyha már az emberek nincsen teste, földi ábrázata akkor, és megkapja azt a jutalmat, amiről beszél Jézus, akkor sokkal több a mennyek országa, mint amit mostanig mondtam. Azonban a mennyei jutalom már itt a földön is érezhető. Azt mondja Pál apostol, hogy a mennyek országa földi értelemben, zárójelben, nem evés, nem ivás, nem emberi dicséret, lájkok és népszerűség, popularitás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt mondja Pál apostol. Isten mondja egyébként csak Pál apostol ajkai által. Ez a mennyei jutalom. Én nem ismerem a fiatalembert, aki tegnap tragikus körülmények között elhunyt. Belenéztem néhány videóba, néhány beszédébe. Úgy megpróbáltam elkapni az ő lelkületét, hogy megérezzem körülbelül, milyen szellemiség beszél belőle. És igen, mondott ő igazságot, sok igazságot is. És mondott ő mást is. Mondott ő mást is nagyon sokat. És ismerem azt a szellemiséget, amely őt vezette, mert engemet is vezetett, és most is megpróbál vezetni, illetve megvezetni. Hogy mindig mindenről legyen nekem egy jó véleményem, egy frappáns, akár egy humoros, egy poénos véleményem, és az legyen erősebb, mint a másik véleménye. Ez a szellemiség vezette őt, ahogy látom, és a probléma az, hogy a szellemiség össze volt keverve Istennel, Isten nevével, a Bibliával, Jézus Krisztussal, alapvető morális törvényekkel, elvekkel, amik a Bibliában be vannak mutatva, és ilyen finom vegyesen volt prezentálva, Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy rengetegen, tehát milliók követték őt. Tehát ő mindent elért földi értelemben, mint Bölcs Salamon, az ember. Azonban a kérdés az, hogy mire van nekünk szükségünk? Arra, hogy mindent elérjünk földi értelemben, és a mi véleményünk mindig jól szóljon, frappáson, mint a csillagszóró, úgy szóljon a mi véleményünk. Még akkor is, hogyha tiszta, vagy tisztátalan, vagy pedig a cél az, hogy békességesen tudjuk megosztani azt, amit ad nekünk a mindenható Isten. Ez a kérdés. Egy másik nagyon fontos dolog, ami felötlött bennem annak kapcsán, ami történt evel a fiatal emberrel, az, hogy egy ilyen megkérlek szépen mindenkit, hogy vizsgálja meg a szavaimat, ne fogadjon el semmit sem, csak úgy vakon. Azért, mert a kiáltószó mondta, a kiáltószónak több követője van, mint egy másik beszélőnek, egy youtubernek. Mindenki vizsgálja meg a szavaimat, ne a saját véleményével, a saját agyával, az élő Isten szavával és imával. Tehát nem kell nekem sem elfogadni mindent, egyáltalán, nem várom el senkitől. Azt látom, hogy a mai kereszténység mesterségesen termel mártirokat. Tehát mesterséges mártir gyártás történik. Úgy vélem, hogy úgy látom, hogy az ember is talán félő, hogy egy ilyen mesterségesen kreált mártír. Mivel, hogy ő meghalt mostantól, amit ő mondott, majd, hogy nem szent lesz minden az emberek számára. Főképp ugye a konzervatív jobb oldal, vagy republikánus, meg Fidesz pártiak szemében. Minden jó és minden szent lesz. Holott meghallgattam néhány beszédét, amiben tényleg van igazság, morális dolgok, erkölcsi bővé dolgok, de nagyon sok olyan maszlag van, amit Donald Trump is mond. Azonban nekem és másoknak is, akiknek van személyes kapcsolatuk az élő Istennel, Szentlélek által, akik kapnak, a Joel prófita mondja és Péter apostol mondja, kapnak látásokat, álmokat, tanításokat Istentől, az Úristen megmutatta, hogy miféle szellemiséget képvisel a Donald Trump. És emberek, nekem nem azt mutatta az Úristen, hogy ő azt a szellemiséget képviseli, amely el tudja hozni a békességet Amerikának, meg Izraelnek, meg Ukrajának, meg mindenkinek. Nem, emberek. Hatalmas átverés, hatalmas megtévesztés. És ez a szellemiség uralta le ezt a fiatalembert is. Charlie Kirk-öt. Én nem vitatom azt, hogy az ő munkásságával mondok olyan dolgok, hogy embereket inspiráltak, akár a hit életre, a megtérésre. Tényleg nem vitatom ezt, azonban azt látom, hogy a kereszténység nem azt akarja cselekedni, amit Jézus mondott, miszerint mindenkinek bizonságtevőnek kéne lennie, a maga helyén, a maga idejében, hanem a kereszténység mártirokat gyárt. Ilyen keresztény gladiátorokat termel, akikből később bálványt lehet faragni. Úgy gondolom, hogy ebből a Charlie Kirkből lehet egy olyan valaki később, a későbbiekben, mint például Assisi Szent Ferencből, vagy pedig Loyola Szent Ignácból. Tehát később őt hősé avatják, és azt mondanak az ő nevében, és úgy kampányolnak az ő nevében, ahogy akarnak. Emberek, ez történik. Nem tudom, hogy ezt csak én látom, de lehet, hogy velem van a baj, nekem van óriási probléma a látásommal, de én ezt láthatom. Miért van szükség arra, hogy neki legyen, nem tudom én, több millió követő tábora, tehát legyen népszerű, tömegszerű, a széles útnak kedvezzen, úgymond azáltal, míg mások jóformán meg sem szólalnak. Ők csak megosztogatják az interneten, a YouTube-on, meg a Facebookon az ő üzeneteit. Nem volna egyszerűbb és célszerűbb, hogyha mindenki a maga idejében és a maga helyén bizonságtevőként világítana ebben a világban, ebben a sötét Amerikában, sötét Európában, Amerópában és mindenhol. És akkor nem van a szükség ilyen keresztény mártirokra. Olyan mártirokra, akik nem úgy mártirok, mint Pál apostol, mert oké, Pál apostol, tehát egyértelmű, nem vitás. Lehet, hogy neki is voltak tévesztésé, fogalmam sincs. Tehát lehet, hogy de meggyőződésem, hogy ő nagyon-nagyon penge élen volt ő. ő Pengeilen volt. Péter apostol úgy szintén, és ők mártírok lettek. István úgy szintén. De ő nem egy olyan igazsággal voltak ők mártírok, amelynek az egy részét Donald Trump kampányvezetői írták, és a más részét pedig a proféták, hanem ők a tiszta igazsággal voltak mártírok. Ők fölösleges vitát nem kerestek. Én például, ugyanúgy, mint Charlie Kirk, én is elkövettem azt a bűnt, hogy fölösleges vitát is kerestem és szítottam. Én is talán megérdemelnék egy golyót a nyakamban, nem tudom, tényleg, fogalmam sincs. Tehát azt akarom mondani, hogy Pál apostol mártír volt, István, ő volt az első mártír, vértanú, aki derűs arccal halt meg, nem volt rajta golyóálló mellény Istvánon. Ő vállalta halált, szívvel, lélekkel, és ragyogott, tündökölt az arca, mint az angyalok arca, ezt mondja az írás róla. Ő a teljes igazságot képviselte, és nem vegyítette őt a nagy Amerika szellemiséggel, sem a nagy Izrael szellemiséggel, sem a nagy magyarság, a nagy székelység szellemiséggel. Nem. Ő a Krisztust prezentálta, és ő világított, ott a Sanhedrin előtt ő világított, és azt a világosságot nem tudta elviselni a Sanhedrin, és megölték, halálra kövezték. Ez történt Istvánnal. Hogy mennyire igaz ez erre a fiatal emberre, mindenki vizsgálja meg, mindenki vizsgálja meg. És vigyázzatok, mert mostantól nagyon sok okosság és nagy mondás meg fog jelenni ettől az embertől. Sőt, még olyan is lesz elképzelhető, hogy olyan dolgot is majd betesznek a neve alá, amiket nem is ő mondott. De mivel, hogy ő mostan bajnok, ő egy hős mártír, ezért, ha valami a Charlie Kirk névvel van illetve, az igaz kell legyen. Főképp a keresztények számára. És évek óta harcolok Isten kegyelme és féltő szeretete által, hogy megmutassam azt, hogy a kereszténység brutálisan be van vakítva. Itten ilyen keresztény életmódok vannak, úgymond, keresztjéneskedő életmódok vannak Amerikában, Európában és mindenhol prezentálva. Nem pedig a Krisztust követés. Annyira hígan prezentálja a mai kereszténység az igazságot, hogy elvétve található benne valami olyan, ami ténylegesen használható. Földi mennyországot hirdetnek. A kereszténység ma is földi mennyországot hirdet. És egy olyan elragadtatásban bízik, és hiteti el a híveit, ami nem valószínűleg fog történni. A test és vér nem örökölheti a mennyek országát. Az emberek egyetésben vannak, teljes földhöz ragadtságban a keresztények. Karnalitásban, testiségben vannak tartva. Mindez Isten és Jézus nevében, miközben az Úr Jézus és az ő barátai nagyon egyszerű emberek voltak. Nem voltak híresek, sőt, Jézust elég sokan elhagyták. Tehát amíg ő erővel és hatalommal csodákat tett, gyógyított, halottakat támasztott fel, sokan követték, mert a testnek azért kell, nem árt a gyógyulás, az egészség, meg akár a feltámadás is, és sokan követték. Amikor ő az igazságot próbálta bemutatni, hogy a testet fontos megfeszíteni a lélek által, hogy ne a test kívánságait éljük. Ne azért, ne a testért éljünk, hanem a lélek kívánságait cselekedjük. Sokan elhagyták. Rengetegen elhagyták is. Végül maradt 12 bolond. 12 apostol. Ugye? Tehát így neveztük őket utólag. És bizonyára bennük is megforult az a gondolat az ő fejükben, hogy hát ez már több a soknál, mester. Lassabban a testtel, mert ezt már lassan mi sem bírjuk követni. Ti is el akartok-e hagyni? Kérdezi az Úr Jézus. És a szerencsétlenek azt mondták, Péter azt mondta, hogy mester, hova mehetnénk? Hisz te nálad van az élet beszéde. Meggyőződésem, hogy őket is megkísértette, engemet is megkísértett. Engemet is többször megkísértett, hogy elhagyjam őt. Főképp, amikor láttam, hogy a világ részéről a feedback nem az, hogy nekem több millió követőm van, hanem a pofon, a megvetés, a lenézés, állandó piszkálódás és harcok. És volt olyan, hogy éreztem, hogy ezt már én sem bírom, tehát úgy nem nekem való, vagy mit csináljam én? Másmi nem csinálja meg. Sokat veszekedtem Istennel. Hát én is el akartam hagyni az Úristent, a Krisztust. Az, hogyha még azon az úton vagyok, amire ő engemet elhívott, az nem az én érdemem. Nem az ő kegyelme. Elképzelhető Péterék sem azt mondták, hogy jaj, mester, hát mit gondolsz te, hogy hagyom, tehát dehogy is hagyunk el. Bennük is teljesen biztos, hogy megforult a gondolat, hogy azért ez kemény, kemény, hát mester, elhagynak ezek az emberek. Tegyél már valami csodát, valami látványt, valamit mutassál nekik, mert hagynak ezek, túl kemény beszédek. Kicsoda hallgathatja ezeket. Van egy nagyon jó film, nem azért, mert én fordítottam le, hanem azért, mert tényleg nagyon jó film. Péter apostol és az utolsó vacsora. És érdemes megnézni és megszívlelni, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy egy közületek áruló és el fog árulni engemet, az apostolok nem azt mondták, hogy ja, én biztos nem, hanem megijedtek és féltek, hogy vajon én vagyok az? Kérdés az, hogyha valaki ezt hallja, ezt a felvételt, van-e benne olyan félelem, hogy vajon én vagyok-e az, én vagyok-e Judás, aki el fogom őt árulni, és nem fog kitartani mindvégig. Sőt, még most is megtagadom, és szégyellem az ő neveit. Az emberek előtt, a híres és neves emberek előtt, a barátaim előtt, a celebek előtt, a gazdag emberek előtt, és a világ előtt. Szóval elképzelhető, hogy ők is vívódtak, és én is vívódtam emiatt, hogy talán én vagyok a Judás, lehetek én is a Judás. És igen, meg voltam kísértve, hogy elhagyjam ezt az utat. De az történt, hogy volt mennyei jutalom. Isten megengedte, hogy elessek, hogy nehogy elbízzam magamat, mert én mindenhez értek, vannak kijelentéseim, mindenhez hozzá tudok szólni, nehogy elbízzam magamat, mert sokszor felfúvalkodtam, Isten könyörül rajtam, nyomorult emberen. Sokszor felfúvalkodtam. Megengedte, hogy elessek, de megfogott is, lábra álltott, megvigasztalt, bekötözte a sebeimet, és kaptam mennyei jutalmat, és meg sem forult a fejembe az, hogy na hát vajon valaki van-e mellette, aki az én pártomat fogná? Nem kellett emberek, nem kellett. Volt mennyei jutalom. A WHO, YouTube, Google, a Covid alatt, amíg beszélhettem, folyamatosan támadtak, videókat töröltek le, és voltak ott más ütközések, meg harcok is. És hát nem azt tapasztaltam, hogy mindenki éjjelzi azt, amit mondok. És azt éreztem sokszor, hogy ez nem kell senkinek. Miért beszélek? Nem kell senkinek. Minden okom megvolt arra, hogy hagyjam abba, tovább ne beszéljek erről. Ha nem tudok én kedvesebben beszélni, ami meggyőzőbb az emberek, ami kedvesebb az emberek fülei számára, a testi emberek fülei számára, akkor inkább hagyjam abba. De volt mennyei jutalom, volt vigasztalás emberek. Na, ez az ember pedig egy olyan ember volt, aki minden lében kanál volt. Így mondaná, minden lében kanál. Biztos volt neki egy megtérése. Biztos. Biztos ragaszkodott ő a törvényhez. És amiről beszéltem én sokszor, a kereszténységben nem Jézust követik, hanem Mózest. De még Mózest sem. Mert ha Mózest követnék, akkor egyszerűen élnének. Egyszerűen. És talán megünnepelnék a sátoros ünnepet, hogy megemlékezzenek arról, hogy ők az egyszerűségre, a szegénységre, a szerénységre kell váltjanak. Tehát Mózes követés sem történik. Egyfajta törvénykezés történik, egy ilyen, hogy is mondják ezt, egy ilyen specifikus fogalom erre, hogy legalism angolul, tehát törvénykezés, törvénykező kereszténység, de teljes jólét, nagy gazdagság, meg testi, földi örömök, meg minden. És nem értem, hogy Amerikában miért kell egy ilyen több milliós követőtáborral rendelkező ember meghaljon, miért kell belőle mártírt csináljunk. És azok a több millió ember, aki őt követi, azok hol vannak? Ők nekik nincs Istennel való személyes kapcsolatuk, nincsen Szentlélek általi kapcsolat. Lehet, hogy neki sem volt, mert ő törvényből, a Biblia alapján, mint egy írásodó harcolt. És nem mondom azt, hogy annak nincsen helye, amit ő csinált. Nem mondom azt, egyáltalán. Isten ad írástudókat is, hogy harcoljanak a proféták jelentései az apostolok szavajától. De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus minket újjászületésre hívott. Arra, hogy mi is halljuk az atyát, mint ő, mint Péter, mint Pál, mint István. Szentlélek által. Most képzeld el, hogyha Amerikában több millió ember hallaná az atyát, az Úr Jézus Krisztust, és megosztaná azt, amit ő kap Istentől, szeretetteljesen. Akár a buziknak is, bocsánat, a homoszexuálisoknak. Látjátok, hogy milyen gyaló vagyok én is. Nem, ők nem buzik, ők homoszexuálisok. Tévelg ők, mint én is lehetnék, vagy lehettem egész nyugodtan homoszexuális. Minden hajlam megvan bennem, a pedofiliára mindenre. A testben minden hajlam megvan, teljesen biztos. De mennyivel jobb volna, hogyha az a több millió keresztény, akit őt követte, és úgymond kereszténynek gondolta magát, és most gyászol, és most siratja őt. Mennyivel jobb lett volna, hogyha azok a maguk helyén mindenki világosságként szolgált volna a közösség számára, ahol ők vannak, ahol ők élnek. Nem lett volna az jobb? És akkor neki lett volna egy kisebb követői tábora, kisebb lett volna az esély arra, hogy felfúvalkodjon, arra, hogy nem akart volna ő már minden lében kanál lenni, nem akart volna rajongás az emberek részéről, népszerűséget. Nem egyszerűen szerényebben, lazábban mondta volna, és nem propagálta volna a republikánusoknak a kampányszövegét, Donald Trumpnak a kampányszövegét, hanem Szentlélek által szólt volna, és nem többet és nem kevesebbet, mint amit mondott a mindenható Isten neki. Lehet még mindig élne. Mi szükség van arra, hogy valaki 30-valahány évesen így meghaljon? Semmi emberek. Erre úgy van szükség, mint mondtam, hogy mártírt gyártunk belőle, mártírt csinálunk belőle, és majd az ő neve alá beteszünk bármit is, lenyomjuk az emberek torkán. Én nem tudom, lehet, hogy velem van baj, tényleg mindenki vizsgálja meg, imádkozzatok. Lehet, hogy velem van a baj. Nem tudok bevenni dolgokat úgy, ahogy látom. Nem tudom, most nem akarok ottan azon fantázián, hogy ez meg volt szervezve, összeesküvés, előre megtervezett, nem tudom, tök mindegy. Az biztos, hogy történik a mesterséges mártírgyártás. De ez nem mártír. Nem az a mártír. Nem Charlie Kirk a mártír. Hanem az a mártír, aki tényleg teljes egyszerűségben, teljes szeretettel és teljes igazságban a Krisztusban van, és azt vállalja fel, és azt nem mixeli, nem keveri össze-vissza mindennel. A nagy Amerikával, hogy megmutatjuk, we will make America great again, ugye ez a propaganda. Ezt szippantotta be Charlie Kirk-öt is többek között. Ez azért, hogy újból nagyját tesszük Amerikát. Egy ilyen, megy tovább a mintacsalád propaganda, a mintaapuka, meg a mintaanyuka, meg a mintatermelő, meg a mintafogyasztó, és a mintabiorobot emberek. Hatalmas megtévesztés van a világban, és nem csak a világban, hanem a kereszténység köreiben is. A keresztény szó jelentés az, hogy Krisztust követő. És ha a Krisztust követő, aki annak gondolja vagy vallja magát, ennyire meg van tévesztve, akkor mekkora az esélye a világnak? Mekkora akkor a sötétség? Ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? A testlámpás a szem, és ha a te szemed mindent bevesz, minden hazugságot bevesz. Kintről. Egy kis keresztény köntös, egy kis valami keresztény érzelgőség, vagy egy keresztény gyász, vagy valami, és abba a helybe be van szippantva, és már is formálja, informál, belül formálja a lelkedet. Hogyha a bennünk lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség, és mi arra vagyunk elhívva, hogy legyünk mi a világ világosság, azért, mert Jézus nincs a világban. Ő testben már nincs a világban. Mi kéne legyünk a Krisztus teste? De úgy, hogy egymást követjük? Hogy keresztény gladiátorokat képzünk és végzünk ki? Ez a világosság, emberek? Kedves keresztények, ez a világosság? Nem tudom. Mindenki vizsgálja meg. Tényleg, imádkozzatok. Nekem fáj, hogy ez történik. Azonban azt is érzem mostanában, hogy azért már nem veszek mindent úgy a szívemre, mert volt olyan, hogy mindent úgy teljesen szívre vettem, és éreztem, hogy megzakanok, tehát nem bírtam. Fájdalmas volt. Nagyon fájt, és éreztem, hogy mindent úgy, hogy a szívemre veszek, és ottan hagyok, ott tartok a szívemen, akkor én meg fogok őrülni, tehát nem tehetem meg. Ezt így elmondtam, amit elmondhattam Charlie Kirkről. Mindenki vizsgálja meg, és döntse el, hogy bele akar locsanni valamelyik az A vagy a B verzióba, vagy pedig észreveszi, hogy van egy C verzió is, ami nincsen feltüntetve. a papíron, a lapon. Tehát nem muszáj bal vagy jobb oldaliak legyünk. Hát épp ez a lényeg, emberek, a Covid-ban is mi történt? Akik ezerrel nyomották az aktuális propagandát, az aktuális WHO agendát, azoknak a videóik azok mind ugye ott voltak is, rengetegen követték. Kínában rekedtem, vagy Ázsiában rekedtem, meg össze-vissza minden volt. Orvosok tisztánlátásért, meg hatalmas babonaság, minden. És mindenki nagyon népszerű volt. Mind a két oldalon. Tehát voltak ugye nem vakcinapártiak, és ők is népszerűek voltak. Akik úgy mondott, azt mondták, hogy hát ez ilyen kísérleti vakcina, meg mit tudom én mi. És aki a C verziót próbálta megmutatni, hogy van egy C verzió is, azt tényleg üldözték. Tehát rengeteg videót letöröltek a YouTube-ról. Pedig nem volt nekem a követő táboron, mint ezeknek a különböző ilyen alternatív hírportáloknak. És le volt törölve, amit mondhattam. Miért? Azért, mert nem álltam be sem a bal oldal csapatába, sem a jobb oldal csapatába. Tehát nem álltam be, nem csak én, hanem de nem akarok én több beszámba beszélni, mindenki beszéljen saját magáért. Igen, többen vannak, hála Istennek, vannak bizonságtevők, többen voltak, akik nem álltak be sem a baloldali, sem a jobboldali csapatba. Hanem Istentől szóltak, Isten szava által szóltak, az Úr Jézus szava által szóltak, kaptak álmokat, látásokat Istentől, amiket ők megmutattak. És arra kellett rájövök, hogy maga az úgynevezett sátán, aki a világot irányítja, ez a szellemiség, ami a világot irányítja, ő nem bánja, hogyha támadjuk őt, de akkor támadjuk. Az sem bánja, hogyha szeretjük őt, de az sem, hogyha támadjuk őt. De hogyha figyelmen kívül hagyjuk, és olyan dolgokról beszélgetünk, ami nincsen benne az ő, ami nincsen benne az ő tervében, vagy tehát amivel ő nem számol, mert ő nem igazán számol azzal, hogy itt lesz egy olyan csapat is, amelyik ugye nem, se nem A, se nem B, se nem republikánus, se nem demokrata, se nem komcsi, se nem Fidesz, hanem egy olyan csapat, amely egy teljesen más perspektívát képvisel, és nem emberi perspektívát képvisel. Hát nem arra lettünk elhívva, mi keresztények? Hogy ne az emberi látásmódot, az elbukott ádámi látásmódot képviseljük, hanem Istennek a látásmódját, az ő szavát. És nem csak betű által, mert nincs azzal semmi gond, hogyha én hivatkozom valamelyik prófitára és Jézus szavára, nincs ezzel semmi gond. De amikor én betűből élek, és nincs nekem Szentlélek általi kijelentése, és nem kapok én látást arra vonatkozóan, hogy nem az az én dolgom, hogy én belefoljak az Orbán propagandába, vagy a Magyar Péter propagandába, vagy a Donald Trump, vagy pedig a, mit tudom én, a demokratáknak a propagandájába, hanem az én dolgom az, hogy Isten szemén keresztül, Szentlélek által mutassam azt, amit láthatok. Tehát ne emberi tömegeknek a egyezményes közmegegyezés szerint kialakított véleményét prezentáljam, hanem azt, amit kaptam Istentől, még akkor is, hogyha az teljesen idegen. Hogyha arról senki nem beszél. Mekkora szabadság lenne ez? Mekkora lehetőség lenne ez a magyar nemzet számára? Az amerikaiak számára? Hogyha a keresztény ember Szentlélek által szólna, nem egy keresztény mozgalom által, hogy akkor a pásztorok most jelzik, hogy na mostantól gyászolunk, mostan egy perc, vagy nem tudom hány perc csend a fiatal emberért. Tehát, hogy ne emberek irányítsanak minket, hanem Istennek a lelke, a Szentlélek. Ez mekkora lehetőség volna, és megkímélhette volna Charlie Kirk-öt attól, hogy 30-alány évesen ilyen tragikus körülmények között végezze be. Hangsúlyozom, hogy nem kaptam én teljes áldást dologra, és nem is akartam. Nem is akarok. Mindenki vizsgálja meg, amit mondok. De tényleg azt érzem, hogy túlságosan szűk a mai kereszténységnek a látószöge. Elfogult vélemények vannak, tehát van most kis túlzással, van két vélemény. Van egy baloldali, egy jobboldali vélemény, és azok mögé sorakoznak fel az emberek. Az egész kereszténység, vagy pedig az egész, mit tudom én, liberális gondolkodás. Tehát van két vélemény is kész, az a slusszpassz. És mind a kettő a maga dolgait mondja, egymást idézgetik, egymást dicsérgetik, és nincsen egyedi látás, nincsen Szentlélek általi kijelentés. Pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy aki testtől született, test az. Aki lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, hogy szükség az embernek újonnan születni. Ezt mondja az Úr Jézus. A szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Most képzeld el, hogyha több millió ilyen ember van Amerikában, és több száz ezer Magyarországon, teljesen biztos, hogy a nemzet azáltal esélyt kapna az életre, még itt a Földön is. De nem ez van, emberek. Itten agendák vannak ilyen. Ilyen kis ilyen szoftverrendszerek, programok vannak. Keresztény programok meg, muzulmán programok meg republikánus programok, és ezek mögé sorakoznak fel az emberek, a tömegek. Pontosan, mint az arénában. Pontosan, mint egy ilyen birkózó meccsen. Ilyen pankráción. A két gladiátor mögé a tömegek felsorakoznak. Ez történik most Amerikában is, Magyarországon is. Megy a sebnyalogatás, meg az a felfokozott félelemkeltés, hogy jaj, hát most a keresztény üldözés nem, emberek, ez nem keresztény üldözés, ez nem, ez még nem az. És különben is elmondtam, hogy a keresztény üldözés az ma úgy történik, én tapasztaltam valamilyen szinten, hogy mi az, hogy a keresztény üldözés. Az arról szól a mai világban, hogy a keresztények üldözik az Isten gyermekeit. Ez a keresztény üldözés. Akik régebb üldözöttek voltak, ma üldözőkké váltak. Ez a keresztény üldözés. Így látom, így láthatom én sajnos. Bár csak tévednék, bár csak ne így lenne. És mély tisztelet a kivétel. Akik olyan keresztények, hogy talán mit tudom, tartoznak valamilyen gyülekezethez, vagy valláshoz, de van személyes bizonságuk, van személyes bizonságtételük, van mindennapi kenyér, azt ők megosztják a papbácsitól és mindenkitől függetlenül, nem a hierarchiát követik, hanem a szent lelket. Ha van ilyen, ennek örvendek, bárcsak még több lenne Magyarországon, Székelyföldön, Gyergyóban és Amerikában is. Mert hatalmas szükség lenne erre. Mert az emberek csak a tömeg gondolatokban tudnak gondolkodni. A tömeg vélemény tudják propagálni, meg azt népszerűsíteni, megosztogatni, lájkolni, meg megosztogatni. És ez történik ma is. És én bele sem merek gondolni, én többször elmondtam, hogy tényleg Isten könyörű rajtam, mert nyomorult ember vagyok. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem volt bennem gyűlölet Böjte Csaba iránt, meg nem volt megvetés. Én kiakadtam, amikor láttam, hogy mit tett a Covid időszak alatt, én kiakadtam is, és meg is pofosztam volna szerintem, hogyha lett volna lehetősége. Tehát én nekem fájt, hogy tud ilyen tenni valaki, ráadásul Isten nevében. De fohászkodtam az atyához, hogy vegye el tőlem, legyen bennem megvetés. Nekem nem test és vér ellen van nekem tusakodásom, hanem a szellemiség ellen, a magasságban lévő szellemiség ellen, amelyek irányítják az ilyen Böjte Csabákat és társaikat. Na de én tényleg úgy vagyok, hogy nem szeretném, hogy hirtelen meghaljon Böjte Csaba. Mert lehet, hogy ki sem hűlne a holtteste, és már is szobrot avatnának. Különböző helyeken, különböző településeken. Böjte Csaba szobrokat. És mögötte az a szellemiség, az az érzelgős, Jézabel szellemiség, ami őt megkötözte, és ami által rengeteget ártott. Úgy a gyermekeknek, fiataloknak, mint felnőtteknek, akik őt követték. És némelyek a halálba követték őt. Csak annyi, hogy ő még megúszta. Őt gyorsan kiexportálták Magyarországra, meggyógyították valamit, helyre pofozták, vitamin, meg minden. Ő megúszta. De akiket ő halálba vitt az oltással, azáltal, hogy avval a fertelmesség által, hogy kiíratta, kijelentette, hogy oltás egyenlő oltalom. Emberek, ez is Szentlélek áramlás. Ezáltal ő kimerítette a Szentlélek áramlásnak a fogalmát. És tényleg nem szeretném, hogyha meghalna hirtelen, hanem inkább még éljen, azt kívánom, hogy inkább éljen, és vagy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy ő milyen szellemiséget képviselt, a Covid-ban hála az Úrnak, nagy mértékben nyilvánvalóvá vált, hogy Böjte Csaba milyen szellemiséget képviselt. Váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy minél több ember meglássa, hogy a szentnek gondolt atya, vagy atyának nevezett ember, ő milyen szellemiséget képvisel, milyen szellemiség van által van irányítva. Tehát vagy válj nyilvánvaló a teljes mértékben, vagy pedig inkább ezt kívánom, hogy ő az ő szívében valamiképp váljon nyilvánvalóvá, lássa meg, hogy ő mit szolgált, az egész életével mit szolgált, hogy ömlött bele, hogyan locsant bele az emberek től jött dicséretekbe, az emberek magasztalásába. Azt mondja Jézus, hogy ha emberektől fogadtok el dicséretet, hogy hihetnétek, hogyan hihetnétek ti, akik emberektől fogadtok el dicséretet, dicsőséget, és azt a dicsőséget, amit Isten kínál, nem keresitek. Emberektől fogadtok el. Azt mondja ő, hogy én nem fogadok el emberektől dicséretet, dicsőséget, csak az atyától. Akiket az emberek dicsérete felemel, ilyen hatalmas nagy pozícióba, és ilyen több milliós követő tábor mindenek az embernek is. Nincs, ahogy az igazság útján járjon emberek a keskeny úton. Lehetetlen. Lehetetlen. Mondhatjuk azt, hogy a kereszténységet képviselte ő. Ez a Charlie Kirk. Az amerikai kereszténységet. De a kérdés az, hogy az amerikai kereszténység mit képviselt. Ez a kérdés. És ezt senki nem meri megvizsgálni. Senki nem akarja megvizsgálni, hogy mi történt a kereszténységgel. És vajon Jézus kiről beszél, amikor azt mondja, hogy Jézabel tanít a gyülekezetekben? Vajon a hindukról beszél? Vagy pedig a keresztényekről? Én úgy sejtem, hogy a keresztényekről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy Bálám és Jézabel tanít a gyülekezetekben. És ez történik. És ezt lehet képviselni úgy, hogy van nekem egy több milliós követői táborom. Ezt lehet képviselni, emberek. De ez nem biztos, hogy engemet odavisz, ahova az Úristen engemet hívott Jézus Krisztus által. Azt mondja mindenható Isten az ő apostol által, hogy legyünk józanok, mert a sátán, mint ordító oroszlán, vagy mint kígyó, körbejár a világba is, keresik, kit elnyeljen, kit még elnyelhet. Ez most történik, és a sátánnak van keresztény köntöse is, van papi palástja, meg református, meg katolikus köntöse, meg ilyen modern keresztény, meg influencer köntöse. És addig, amíg az ember nem születik újjá, a bűnei bocsánat által, azáltal, hogy ő kap látást a szemeire, hogy őt mi választja Istentől, és megbánja minden bűnét, és kap élő vizet Krisztustól. Amíg az ember nem születik újjá, nem látja ezeket meg. Csak azt látja, hogy hát keresztény. Charlie Kirk keresztény. Vagy a második, meg a harmadik, meg a többi keresztények, hát gyülekezetbe járnak. Hogy hívják, milyen chapelbe járt? Hogy Calvary Chapel. Tehát Golgota. Emberek, nem mindenki keresztény, aki templomba jár, vagy gyülibe jár. Nem mindenki igazi Krisztus követő. Nem mindenkinek fontosabb az a dicsőség, amit Isten ad neki, mint az a dicsőség, amit az emberektől kap. Nem mindenkinek, emberek. De ezt nem tudja az ember megítélni. Amíg nem kapja meg a Szentlélek ajándékát, nem tudja ezt megítélni. És be van csapva. Úgy, hogy észre sem veszi, hogy be van csapva. Tehát, ha valakinek nem tetszik, amit mondtam, nincsen semmi gond, senkit nem akarok megsérteni, senkivel nem akarok veszekedni, senkit nem akarok meggyőzni, nem is tudok meggyőzni, hanem csak azt javasolnám, hogy aki nem tette meg, kérjen látást az atyától. Ahogy mondja Zsoltáros, atyám, vizsgálj meg engem, vizsgálj meg az én szívemet, hogy van-e az én szívemben a tévelgésnek, a hazugságnak valami útja, és vezess engemet az örökké valóság útján. Hogy legyen meg az újjászületés. Tudjam azt, hogy én minden nap kapok az atyától kenyeret. Ha én Istentől nem kapok személyesen kenyeret, én nincs, amit kezdek a Charlie Kirk féle kenyérrel, emberek. Az engemet még mindig a széles úton vezet. A több milliós követői táborban tart engemet. Érthető? Ezt a kérdést mindenkinek fontos feltennie, hogy újjá van-e születve? Egyáltalán történt-e valami? A fogantatás megtörtént az ő szívében? Kap-e Istentől álmokat, tanításokat, feddést, dorgálást személyesen? Vagy arra van szüksége, hogy ilyen hősöket, keresztény gladiátorokat kövessen? Isten minket nem arra hív, hogy keresztény gladiátorokat kövessünk, hanem arra, hogy a Krisztust ismerjük meg, hogy engedjük be, Az ő dicsőségének király székébe, ami a mi szívünk. Ő uralkodjon a mi szívünkben, hogy tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazat a gaztól, emberek, a búzát a konkolytól, mert másképp elveszünk. Már egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy felolvasok egy levelet, amit az előbb írtam egy kedves régi munkadomnak, egykori munkadomnak, belekaptam álmot, talán segíteni fog valakinek abban, hogy megértse, hogy mi is történik a világban, mert mostantól egyre intenzívebben fog történni, ez teljesen biztos, és esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Kedves Edith, remélem jó egészségben és békességben találnak soraim. Rég láttalak már a való életben. Kedves fiaddal viszont a tavalyi évben többször is volt alkalmam találkozni. Legutóbb akkor, amikor elvitte tőlünk azt a két kiskutyát. A délután kicsit elszenderültem, és álomban meglátogattalak téged a munkahelyeden. Ráadásul lóháton. Te elúságoltad nekem, hogy van egy új reklámügynök, aki nagyon jól végzi a munkát, és sok jövedelmet hoz a cégnek. Majdhogy nem, szemrehányóan közölted ezt velem, célozva arra, hogy azt a munkát én kellett volna végezzem. Én próbáltam neked elmondani, hogy miért nem dolgozok már ebben a szakmában, reklámügynökként. De te annyira elfoglalt voltál, hogy nem akartad meghallani, amit mondok. El szerettem volna újságolni, hogy milyen munkát találtam, amelyet anyagi haszon nélkül is örömmel végzek. De te siettél a dolgodra. Én utánad kiáltottam, hogy elfogadom, hogy most nem érdekelnek a szavaim, mert a legtöbb ember, amíg jól megy a szekere, ugyanúgy reagál, ahogy te. De ha megváltoznak a dolgok, jusson eszedbe, hogy megvizsgáld, hogy miről beszélek, már egy jó ideje. Az álom szerint a másik oka annak, hogy nem akartál meghallgatni az, hogy legutóbb egy vallási mozgalom keretén belül hallottál Istenről, és az ő nevét azzal a jelenséggel asszociálod, amit az a mozgalom képviselt, és ami negatív élményeket hagyott benned. Tehát magyarul valláskárosult lett illető személy. Ez sokunkkal megtörtént. Gyergyóban többen tudják rólam, hogy több mint 10 éve beszélek Istenről. Azokról a tapasztalatokról, amelyeket megéltem, azokról a megértésekről, amelyeket tőle kaptam, miután hosszú világjárás és igazságkeresés után az általa kijelölt útra léphettem. És teszem ezt úgy, hogy nem tartozom semmilyen szektához vagy vallási szervezethez. Katolikusnak kereszteltek engem is, mint a legtöbb gyergyói rom katolikust, és nem álltam át semmilyen más vallásba, mert megláthattam, hogy a legtöbb vallás épp Isten nevében távolítja el az embereket az élettől, és annak teremtőjétől, Istentől. A COVID időszakban erőteljes látásokat, megértéseket és figyelmeztetéseket kaptam, amelyeket rendre megosztottam az interneten, és amelyek igencsak hasznosnak bizonyultak azok számára, akik az emberiségre zúdított pánikdémiában válaszokat és megoldást kerestek. Az álomról most csak nagyon röviden szólnék, ha Isten is úgy akarja, készítek majd egy hanganyagot, amelyben részletesen kifejtem annak jelentését. Mielőtt meglátogattalak volna, találkoztam két másik emberrel, akik szintén lóháton voltak. Megjegyzem, hogy noha gyerekkoromban szerettem lovagolni, biztos van legalább 15 éve annak, hogy legutóbb lóháton ültem. És nem is hiányzik. Tehát az álom semmiképp nem arra utal, hogy nagyon szeretnék már lovagolni. Ha netán olvastad a Bibliát, a Jelenések könyvében olvashattál az Apokalipszis 4 lováról. A fehér, a vörös, a fekete és a fakó lóról. Ezeknek a lovaknak a jelentését a szórakoztató ipar és a kommersz kereszténység teljesen elbagatelizálja. A fantazmagória, illetve a vallási misztika tárgyává teszi. Azonban az igazság jóval egyszerűbb, mint gondolnánk. Az Apokalipszis szó jelentése leleplezés, feltárás, felfedés, megjelentetés. Ezért is nevezi a magyar nyelv Jelenések könyvének a Biblia utolsó könyvét. Az apokalipszis, noha globálisan is történik, nem kizárólagosan egy a teljes világot érintő esemény, hanem egy olyan dolog, amely minden egyes földi halandó életében megtörténik, éppen úgy, mint a teremtés. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunk életében eljön az az óra, amikor lehúzzák a leplet, és szembesülnünk kell mindennel, és számot kell adnunk mindenről, amit eddigi életünkben tettünk. És ezt a folyamatot segítik az apokalipszis lovai, amelyek hatalmasságokat jelölnek. Olyan erőket, amelyek hatnak a mi életünkre, és arra késztetnek, hogy meglássuk, miről szólt az eddigi életünk. És ha meglátjuk, mennyire tévedtünk, esélyt kapjunk a Teremtőnkkel való megbékélésre, amíg a Földön vagyunk. Mert halálunk után már nem lesz ilyen lehetőség. A járvány időszaktól errefelé gyakran beszéltem az apokalipszis lovainak jelentéséről. A felvételeket megtalálhatod a kiáltószó.hu oldalon, valamint a kiáltószó YouTube csatornán, ha beírod az apokalipszis kulcsszavat. Most csak röviden, a fehér ló az egészségi problémákat jelképezi, ami egy nagyon erős motiváció az ember számára, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel. De ne a maga módján, hanem úgy, ahogy azt ő megmutatta az Úr Jézus által, akinek nevét és szavait majdhogy nem szégyelli a modern ember. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a Covid-ban világszerte nagyon sok ember életében megjelent a fehér ló, amelyet követett a vörös, a fekete, és némelyek számára a fakó is. A vörös ló a háborúságot jelenti, a külső harcokat és a belső vívódásokat, depresszió, pánikroham, veszekedések, viták, stb., amelyek szintén arra készíthetik az embert, hogy feltegye a kérdést, merre jöttünk, merre tartunk és miért. A fekete ló a nélkülözést, az éhínséget és a szegénységet jelenti, ami globális értelemben lehet egy gazdasági válság vagy háború következménye. A fakó lóról azt mondja a Jelenések könyve, hogy az a halál, és a pokol követi azt. Az apokalipszis lovai általában fej-fej mellett haladanak egymással. Ha netán volt súlyosabb testi betegséget, tudod, hogy olyankor elkezdődnek a belső harcok, vívódások, tehát eljön a vörös ló is, fehérrel. És az éhínség is bekövetkezik, mert betegen általában nincs olyan étvágyunk, mint amikor egészségesek vagyunk, ez a fekete ló. A járvány idején sokak számára a fakó ló is eljött, elhozva a halált, rosszabb esetben pedig a poklot is. Ugyanis Krisztus Úrunk nem a reinkarnációról tanított, hanem arról, hogy minden embernek egy élete van, és azután következik az ítélet. Ha ez nem így lenne, akkor Isten nem küldte volna Jézust. Teljesen biztos. Az ítélet az, amire az apokalipszis lovai felkészítik az embert. Nyomást gyakorolnak rá, hogy mielőtt bevégezné földi életét, jusson belátásra, befelé látásra, és lássa meg, mi van a szívében. Tudjon őszintén fohászkodni Teremtőjéhez, mint Lator a kereszten. Hogy miért pont téged látogattalak meg álomban, az csak az Úristen tudja. Fogalmam sincs, hogy és mint vagy. Fogalmam sincs, hogy és mint vagy. Hogy egyáltalán még van-e között a médiához. Vagy arról, hogy ez milyen mértékben szól rólad, vagy pedig a te szerepedről, a közelgő eseményekben. Az elmúlt években több figyelmeztetést is kaptam az Úristentől, amit gyergyói polgártársaknak, közszereplőknek címzett nyílt levelek formájában megoszthatta a közösségi médiában, valamint a kiáltószó.hu oldalon. Sőt, élőben is, amikor bementem a helyi templomokba, és hangos szóval figyelmeztette a gyergyói polgárokat arra, hogy ami a járvány idején és a második világháborúban történt, semmi ahhoz képest, ami hamarosan jönni fog erre a nemzedékre. Ezért, akik nem születtek újjá, hogy az Úr Jézus mondja János evangéliumának a harmadik részében, nem fogják hallani Istent. Kénytelenek lesznek embereket, világi vezetőket követni, és elvesznek. Éppen úgy, hogy a járvány idején is történt azokkal, akik figyelmen kívül hagyva Isten figyelmeztetését, a híres megmondó emberekre figyeltek. Rossz döntést hoztak, és elvesztették az életüket. Noha én nem a magam nevében szólok, hanem a mindenható Isten, a mi atyánk nevében. Nem várom sem tőled, sem mástól, hogy gondolkodás nélkül elfogadja, amit tőlem hall. Hogy miért? Azért, mert teljes meggyőződésem, hogy az Úristen minden alázatos szívű, igazságkeresőnek személyesen is megmutatja az igazságot. Megmutat mindent, amit látnia kell ahhoz, hogy ne érje őt felkészületlenül az a vesztelem, amelyet álomképekben mutatott a magasságos Isten nekem, és sok más embernek is, akik világszerte, vallástól függetlenül beszélnek azokról a dolgokról, amiket álomban, éjjeli látásban vagy látomásban kapnak Istentől. Éppen úgy, ahogy azt Joel prófita megjövendőlte. Ezt mondja Isten, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgot mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert meglátják azt, és az igazság szabadokká teszi őket. Egyelőre ennyit szerettem volna megosztani veled. Őszintén remélem, hogy nem vetted sem tolakodásnak, sem zaklatásnak megkeresésemet, és van annyi alázat a szívedben, hogy Teremtődhöz, a magasságos Istenhez fohászkodj látásért, hogy megtudd, mi igaz abból, amit a fentiekben hallhattál, olvashattál. Valahányszor álmot adott az Úristen valakivel, megkerestem azt a személyt. Volt, akit telefonon, volt, akit élőben, volt, akit messengeren. A lényeg, hogy többen vannak Gyergyóban, akik általam hallottak ezekről a dolgokról. És meggyőződésem, hogyha most még nehezükre is esik, hogy elhiggyék, amiről beszélhettem, amikor majd látják beteljesedni mindazt, amiről az elmúlt években szóltam, sokan hinni fognak, és keresni fogják az élő Isten szavát, az ő oltalmát, és megmenekülnek. Adja a magasságos Isten, hogy így legyen. Ez a levél, amit küldhettem a kori munkadónak, és úgy éreztem, hogy fontos elmondjam, hogy aki hallja ezt a felvételt, nagyjából tudja, hogy legalább azt, hogy az apokalipszis lovai mit jelentenek. A jelenések könyvében, hogy e tekintetben is ne az amerikai filmeket kövesse, és ne a keresztény dogmákat, babonákat, hanem értse meg, hogy az igazság sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. És az igazság az nem teológia, nem vallás, nem filozófia, hanem az élő Istennel való személyes kapcsolat. Újjászületés által. Ezért mindenkit arra bátorítok, hogy ne is nekem higgyen, ne embereknek higgyen, hanem kívánja megérteni, felfogni, hogy mi az, hogy újjászületés. Kérjen Istentől személyesen látást. Tudja meg, ismerje meg a lényeget. Szülessen újjá, kapjon új értelmet, új szívet, új lelket. Hogy ne tudják őt befolyásolni. Se a politikusok, se a vallások, se semmilyen más propaganda, ami Amerikából elárasztja az egész világot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, amint lejárt az idő, minden vendégnek menni kell. Van ki csupán pár napra jött, van ki sokáig vendégeskedne, de van, aki e világból soha el nem menne. Fájdalmas az ébredés, de van végasztaló, rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphasd lelked szabadságát, mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, de azon a napon minden vendégnek menni kell. Van, aki még maradna, van, aki úgy hiszi, e világ az egyetlen otthona. Tetszés szerint játszik az emberi képzelet, ahány ember, annyi elmélet. De amikor véget ér a vendég szeretet, az igazság tűze lesz, akit felemészt, és lesz, kit felébreszt. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphast lelked szabadságát, amikor el kell hagynod végleg a hotel szobát. Fájdalmas az ébredés, de megvigasztal ő, mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket.